Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1989. július 2-án sugárzott műsorát. Magyarország az Árpád-ház kihalása után. Az összeállítást Held József szerkesztette.
Az Árpád-ház kihalásával magyar szokások szerint a rendekre szállt a jog, hogy a leányági leszármazottak közül válasszanak örököst a magyar trónra. A királyválasztás jogát tehát a rendek, vagyis inkább a főúri családok maguknak igényelték, de azzal a megszorítással, hogy a királyt az Árpád rokonságból kell kiválasztani. Ezzel szemben állt a szentszék, és azt hangoztatta, hogy a nőágnak korlátlan örökösödési joga van, függetlenül a főurak választásától. A pápa természetesnek tartotta, hogy ő jelölje ki az új uralkodót, és ebben nem akarta a főurak befolyását elismerni. Ennek az ellentétnek a hátterében ott húzódott a pápaság elkötelezettsége az Anjou-ház trónöröklési igényeinek kielégítésére. A főurak azonban az Anjouk ellen foglaltak állást, mert úgy tudták, hogy ezek felajánlották Magyarországot hűbérbe a pápának. Persze a főúri családok között is akadtak, akik az Anjouk hívei voltak. Ezek még 1300 tavaszán, harmadik András életében meghívták Károly Róbertet Magyarország trónjára. Élükön a Subics grófok álltak, és a 12 éves Károly Róbert meg is érkezett Spalatóba, ahol az egész Subics nemzetség ünnepélyesen fogadta. Harmadik András halálának híre már Zágrábban találta a fiatal Anjout. Kíséretével minden akadály nélkül Esztergomba jutott, ahol Gergely érsek királlyá koronázta.
A királlyá avatás szertartását már régen kialakult szabályok írták elő. Ennek első lépése a rendek és az összegyűlt nép tömegeinek ünnepélyes kijelentése volt, az akklamáció, hogy királyukká fogadják a jelöltet. Ezután az esztergomi érsek szentelt olajjal felkente, és Szent István koronáját a fejére helyezte. Ebben a ceremóniában elkerülhetetlenül szükséges volt a szent korona használata, amely ekkorra már a magyar hatalom szimbólumává nőtt. A koronázáskor szintén szükség volt a bírói hatalmat jelképező jogarra és kardra is, az utóbbi természetesen a katonai hatalom bírását jelentette. A koronázást követte a trónra ültetés és a koronázási eskületétele. A felavatás a jelenlévő urak által a király vállra emelésével és körülhordozásával végződött. Az esztergomi koronázást nem ezek szerint a szabályuk szerint hajtották végre. Nem gyűlt itt össze a rendeket képviselő főurak gyülekezete, csak egy kis fegyveres csapat volt jelen. A főpapság és a nemesség többsége hiányzott. Szent István koronája helyett egy másik koronát használtak, és a felavatást Bicskei Gergely végezte el, akit a többség nem ismert el esztergomi érseknek. Ezek az okuk magukban is elégségesek lettek volna a koronázás törvényességének vitatására.
A koronázás után a nemzet nagy része továbbra sem volt hajlandó királynak elismerni a kis Anjout. Más király után néztek, és ezt második Vencel cseh király fiában, akit szintén Vencelnek hívtak, találták meg. A rendek 1301 tavaszán gyűlésre jöttek össze. Az esztergomi koronázást egyhangulag érvénytelennek nyilvánították, és a kis Vencelt választották meg magyar királynak. Ugyanakkor apjához fordultak, hogy Vencel nagykorúságáig kormányozza ő az országot. A cseh király IV. László halála után maga is igényt tartott a magyar koronára. Fia megválasztását persze örömmel vette. 1301 nyarán megjelent fiával együtt az országban. A határon nagy küldöttség várt rájuk a kalocsai érsek vezetésével, és nagy diadallal kísérte őket Budára. Nagy tömegű nemesség és papság gyűlt itt össze, hogy az új királyt üdvözölje, és a boldogasszony nagy templomának főoltára mellett mutatták be a kis Vencelt a népnek. Innen nagy ünneplések között Székesfehérvárra kísérték, ahol augusztus végén János kalocsai érsek a fejére tette Szent István koronáját. Az új király a László nevet vette fel, és a budai várban rendezte be udvarát.
Az ország lakosságának számottevő része László király mellett állt. Anjou Károly Robert csak a délvidéki urak egynémeikére számíthatott. A püspökök is egyhangulag László király mellett voltak. Így várták a pápai követet, Boccaccino Miklóst, akit a pápa azzal a lehetetlennek látszó feladattal küldött az országba, hogy változtassa meg a magyar nemesek gondolkodását. Meg kellett próbálnia azt, hogy meggyőzze a főurakat Károly Robert trónöröklési jogáról, és a kalocsai érseket Rómába kellett idéznie. Sajnos János érsek hamarosan meghalt, és így László király támogatói elvesztették egyik legmegbízhatóbb támaszukat. A többi főpap hajlandó volt az egyezkedésre, és arra, hogy elfogadják Károly Robertet királynak, ha cserébe a pápa eltávolítja Bicskei Gergelyt az esztergomi érseki székből. Az új kalocsai érsek István, a zágrávi püspök, a veszprémi, győri és pécsi püspökök megegyeztek ebben a megoldásban. A főurak közül sokan szintén hajlottak a megegyezésre. A pápai legátus több gyűlésen vett részt, s mindegyiken Károly Robertet jelentette ki az ország jogos királyának, aki erre fegyveres fellépésre határozta el magát, s 1302-ben a Dunántúl elfoglalása után Buda ellen vonult. Buda polgárai azonban nem voltak hajlandóak beengedni városukba. Sőt, mikor a kalocsai érsek ezért kiátkozta őket, inkább vállalták az egyházszakadást, mint sem, hogy engedelmeskedjenek Károly Robertnek. Egy Lajos nevű pap vezetésével zsinatot hívtak össze, és kijelentették, hogy feloldozzák magukat az átok alól. Ugyanakkor egyházi átok alá helyezték Károly Robert összes támogatóját, beleértve 8. Bonifác pápát is. Mikor Kőszegi Iván nagy csapattal megjelent a város felmentésére, Károly Robert kénytelen volt visszavonulni. A pápa mindkét királyt Rómába idézte, s ezzel is a pápaság felsőbbségének akart igényt szerezni. Az Anjou képviseletében István kalocsai érsek jelent meg, míg Vencel és László 3 jogtudost küldtek oda. Álláspontjuk az volt, hogy nem hajlandóak pereskedni a magyar koronáért, mert azt a rendek szabad akaratukból önként helyezték László király fejére. Nem voltak hajlandók elismerni a pápa hűbér úri jogát Magyarországgal kapcsolatban. Ez azonban olyan bíróság volt, ahol a felperes maga ítélkezett. És természetesen Károly Robert mellett szólt ez a pápasághoz méltatlan ítélet.
1303. májusában a pápa ki is hirdette ítéletét. Eszerint eltiltotta Vencelt és Lászlót a magyar királyi cím használatától, annak viselésére Károly Robertet jogosította fel, és kiközösítés terhe alatt megtiltotta a magyaroknak, hogy ezt a határozatot ellenezzék. Bicskei Gergelyt Rómába rendelte az érseki pallium átvételére, és utasította a kalocsai érseket az ellenzék megfékezésére. Albert német-római császárt és Rudolf osztrák herceget pedig felszólította, hogy támogassák Károly Robertet a csehek és más ellenfelei ellenében. Vencel és László magyar híveikkel együtt visszautasították a pápa magyarországi beavatkozását. Ekkor váratlanul meghalt 8. Bonifác, ennek aggasztó körülményei voltak. Ugyanis a francia királyi kancellár Nogaré Vilmos a pápa franciaországi hasonló beavatkozását megtorlandó, fegyveres csapattal támadt az Anagniban tartózkodó pápára, és védőseregét lekaszabolták. Bicskei Gergely is meghalt a csatában. A pápa fogságba került, és az izgalmak következtében valószínűleg szívszélüdésben maga is meghalt. Utódja ugyanaz a Boccaccino Miklós lett, aki legátusként Magyarországon járt. Ez azonnal szakította a magyar rendeket megalázó pápai politikával, nagyon jól tudta ugyanis, hogy ez csak további ellenállásra ösztökélni az országot, és diplomáciával látott hozzá feladatához. Esztergomi érsekké a zágrábi püspököt Mihályt nevezte ki, aki maga is Károly Robert híve volt. Ennek hamarosan sikerült megnyernie a püspöki kar támogatását. Erre a főurak is elpáltoltak László királytól, a kunok is az Anjou oldalra álltak, és ezzel tetemesen gyarapodott Károly Robert tábora. Az osztrák herceg is az Anjou trónkövetelő mellé állt, és a kunokkal együtt készült Csehország megtámadására. Vencel seregével Magyarországra jött, hogy biztosítsa fia királyságát, de itt nem azt a lelkes támogatást találta, amit előbb tapasztalt, és tudta, hogy fia nem sokáig maradhatna a magyar trónon. Ezért fiával titokban visszatért Csehországba, míg ügyét Kőszegi Ivánra bízta. Magával vitte a Szent Koronát és a többi koronázási jelvényt is. A fiatal László trónigényét természetesen nem adta fel.
Augusztus végén Rudolf osztrák herceg és Károly Róbert Pozsonynál találkoztak, és formálisan is szövetséget kötöttek egymással. Ebben az volt az érdekes, hogy Károly Róbert és a Cseh László mindketten unokái voltak Habsburg Rudolfnak. Ezért maradt Albert és Rudolf ilyen sokáig távol a magyar ügyektől. Károly Róbert magyar királysága kétségtelenül kevesebb problémát jelentett számukra, mint Lászlóé. Ha ugyanis a magyar és a cseh királyság egy család kezében összpontosul, az kétségtelenül veszedelmet jelentett volna a Habsburgok számára. Lehetséges, hogyha Vencelnek sikerült volna fiát a magyar trónon megtartania, akkor nem Habsburg, hanem cseh királyság irányítása alatt alakult volna meg a Dunamedence központi hatalma. Arra is emlékeznünk kell, hogy II. Vencel 1296 óta nem csak cseh, de lengyel király is volt. Ezért a Habsburgok szívesen álltak Károly Róbert ügye mellé, aki beleegyezett, hogy Pozsony 3. András osztrák özvegyének a kezén maradjon, s így osztrák hatalom alá kerüljön. A háború csak nem 2 hónapig tartott, de nagyobb ütközetre nem került sor az ellenfelek között. A cseh tartományok ennek ellenére sokat szenvedtek az áthaladó csapatok garázdálkodásától. Ugyanakkor a cseh király lengyelországi uralma is bizonytalanná vált. A háború a tél beálltával ért véget. II. Vencel 1305. júniusában meghalt. Így a békét már fia kötötte meg magyarországi ellenfeleivel. Ennek értelmében László lemondott magyar királyságáról. A Szent Koronát azonban Otto bajor hercegnek adta át. Erre a megoldásra magyar hívei bírták rá Lászlót, aki most 3. Vencel néven lépett a cseh trónra. Egy évvel később azonban váratlanul meghalt. Ekkor Otto titokban Magyarországra ment, és a kőszegiek támogatása mellett bevonult Székesfehérvárra. A Szent Korona ugyan a kezében volt, de érsek nem volt jelen, hogy megkoronázza. Az új esztergomi érsek Károly Róbertet támogatta, és kiközösítette az egyházból Kőszegi Ivánt és családját. Benedek, Veszprémi és Antal csanádi püspökök azonban Otto mellé álltak, és vállalták ennek megkoronázását. A koronázást országgyűlés követte, amelyen az Ottót pártoló főurak és főpapok, az ő birtokaik körzetében élő nemesek és az erdélyi szászok is részt vettek. Valószínűleg ott voltak a budai, esztergomi és fehérvári polgárok küldöttei is. A koronázás meglepte az Anjou pártot, és egyesség keresésére ösztönözte tagjait. Egy éves fegyverszünet jött így létre, ami viszont Károly Róbert érdekeit szolgálta. A fegyverszünet után Tamás érsek újra átok alá vette az Anjou király ellenfeleit, és alkalmat adott Rudolfnak a kőszegélyek elleni hadjáratra.
Budavára is Károly Róbert kezére került. 5. Kelemen pápa most Rómába idézte a veszprémi és csanádi püspököt, hogy Otto koronázása miatt felelősségre vonja őket. Az persze nem számított, hogy Bicskei Gergely annak idején szintén törvénytelenül hajtotta végre Károly Róbertnek koronázását. A pápa állásfoglalása és a folytonosan erősödő Anjou tábor végül gondolkodásra kényszerítette bajor Ottót. Erre késztette az is, hogy az erdélyi vajda Kán László, aki kihasználva az országban dúló harcokat, magánhatalmát a csákok, a subicsok és mások példájára kiskirálysággá építette ki, most maga is az Anjouk felé kezdett orientálódni. Eddig Ottó kegyeit kereste, és lányát is felajánlotta neki feleségül, de most meggondolta magát, és Károly Róbert felé kacsingatott. A magyar trón sorsát Kán László önkényes tette döntötte el. Otto herceg ugyanis Erdélybe ment esküvőjére, ahol László vajda elfogadta és börtönbe záratta. Otto kiszabadult ugyan a fogságból, de hazatérte után többé nem foglalkozott a magyar korona megszerzésével. 1312-ben meghalt, és ezzel megszűnt a Bajorország felől fenyegető veszély Károly Róbert számára.
A közvélemény most már valóban kedvezett az Anjounak. A külső körülmények is kezére játszottak. Nem csak Bajor Otto, de 3. Vencel király is halott volt, s ezzel 4. Béla legidősebb lányának minden maradéka eltávozott e földről. A második lánynak Bajor Ottó halálával nem volt utódja. A harmadik lány veje, első Ulászló lengyel király pedig trónjának újjászervezésével volt elfoglalva. Halicsban élt még negyedik Béla utolsó leányának fia, György, de az ő neve ekkor még nem került említésre. Így Károly Róbert jóformán egyedül maradt a porondon, és a magyarok is kezdtek beletörődni uralkodásába.
1307. októberének 10. napján a Rákos mezőn a rendek gyűlést tartottak, ahol annak rendje módja szerint megválasztották Károly Róbertet Magyarország királyává. Mindez persze egyáltalán nem biztosította az új király zavartalan uralmát. A leghatalmasabb főurak, köztük László Vajda, Henrik Bán és Máté Nádor ugyanis nem jelentek meg a Rákos mezei gyűlésen. Újabb egyezkedésekre került sor, amelyeket Gentile pápai legátus vezetett. Ez ferencrendi szerzetes volt és széleskörű mandátummal rendelkezett Magyar és Lengyelországban. Először Zágrábba ment, ahol Károly Róbert is jelen volt, és ahol fényes ünnepségeket rendeztek tiszteletére. A legátus első feladatának tekintette a papság egységének visszaállítását. A papok egy része ugyanis még mindig nem volt hajlandó Károly Róbertet királyként elfogadni. Ezek élén a veszprémi és a csanádi püspökök álltak, akik ellenezték a magyar ügyekbe beavatkozó pápa rendelkezéseit. Az alsó papság nagy része velük tartott, és árulással vádolta azokat a főpapokat, akik elfogadták az idegen herceget. Ezek az Anjou hercegben továbbra is az idegen trónkövetelőt látták.
Gentile gazdasági kényszerhez folyamodott. Kihirdette, hogy a kanonoki és az évi 10 márka ezüstöt meghaladó jövedelmek feletti rendelkezést a pápa reábízta. Ezért vizsgálóbiztosokat küld minden egyházba és az összes kolostorba. Gentile egyáltalán nem habozott gazdasági hatalmát Károly Róbert ellenzői ellen felhasználni. A biztosok jelentései alapján elkobozta azok egyházi jövedelmeit, és így hamarosan elhallgattatta az Anjou herceg ellen fellépőket. Ezzel párhuzamosan a főurak meggyőzésén munkálkodott. László bánnak megüzente, hogy tartózkodjék a szerb hatalommal való szövetségtől, mert ez már Magyarország déli területei felé kacsingat. Kőszegi Henrikkel is tárgyalt, és vele is egyességre jutott. Ekkor indult el Gentile Károly Róberttel Budára, ahol azonnal meghívták Csák Mátét a tárgyalásokra. Máté cseltől tartva nem volt hajlandó Budán megjelenni, de Visegrádra elment, ahol találkozott a bíbornokkal. Le is tette a király iránti hűségfogadalmat Gentile kezébe, és megígérte, hogy közreműködik a belső rend helyreállításában.
A bíbornok november végére általános zsinatot hívott össze Pestre. Ezen megjelent több főúr, mások meg követeikkel képviseltették magukat. Ott voltak a püspökök és egy néhány város polgárai. A kunokat és a szászokat is meghívták, és ezek meg is jelentek. Amikor Gentile arról beszélt megnyitójában, hogy a pápát illeti meg a magyar korona feletti rendelkezési jog, a nemesek ezt nem szívesen vették. Nem voltak hajlandók elfogadni ezt a tételt, de abba beleegyeztek, hogy a pápai követ megerősítse a már megválasztott királyt hatalmában. Ez a javaslat persze jogi kibúvó volt, amely ugyan megerősítette a magyarok királyválasztási jogát, de megengedte a pápának, hogy bizonyos befolyást gyakoroljon a királyválasztásra. Gentile bíboros engedett ennek a megoldásnak. A rendek erre az előző évi országgyűlés határozatát újra megerősítették, és igazi törvényes királynak, született uruknak ismerték el Károly Róbertet. A feszületre egyenként hűséget esküdtek neki, a legátus pedig megerősítette őt királyi jogaiban a pápa nevében. A novemberben megnyílt zsinat december 3-áig maradt együtt, és határozatokat hozott a rend visszaállítására. Ezzel újabb fejezet kezdődött el Magyarország történetében.
A Szabad Európa Rádió 1989. július 2-án sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Held József. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.